Új Péter megtekintette a Shane MacGowan filmet.
Ezzel a három fős triónkból, ugye ez egy három fős trió.
Igen, a három fős trióból, igen.
Most már csak a Bedel, igen, akinek a feladata volt, igen. Jellemző.
Nem az, hogy a feladata volt.
Ezért tart itt ez az ország.
Ő maga jelentkezett, az ő ötlete volt. Én nem tudtam róla, hogy létezik Shane MacGowan dokumentumfilm. Na és,
igen, ő hívta fel.
Na és akkor mit mondasz a Shane MacGowan dokumentumfilmre?
Ja, hogy nem, szerintem nagyon jó a film. És
ugye vagy
például,
jó?
Igen, igen. És például ugye nagyon sok, hogy a Shane MacGowan a punknak a... az első hullámába, tehát amikor az igazi punk 75-76 ugye föltámad Londonba, hogy ő mennyire központi figurája volt. Ezt én sem tudtam róla. Azt tudtam, hogy benne volt az akkori. De hogy ő egy kirakat figurája volt az eredeti.
Vigyázz! De hát egyébként köszöntöm a Belteri Podcast minden kedves hallgatóját a legsötétebb órában, a Covid hullám csúcsán, vagy mélységében.
Térjünk vissza az ilyen rádiós klisékhez. Most egy kis zene.
Eszembe jutott egy kedvenc elméletem, amivel spammelni szoktam azokat, akik félnek valami abszurd dologtól, például egy légikatasztrófától, hogy amit nem láttál még, az nem létezik. Tehát, hogy gyakorlatilag légiszerencsétlenséget láttál már? Nem láttál. Tévében láttad. Hogy félni olyasmitől érdemes, amit már láttál, mert az létezik. Autópálya balesetet láttam már? Láttam egy csomót. Városi koccanást, ilyenektől érdemes félni, légikatasztrófától szerintem nem érdemes félni.
Hát nem olyan nagyon erős érvelés, Winkler, de mindegy.
Az, kicsi a valószínűsége.
Videót láttam róla, az nem, tehát élőbe kell látni.
Igen. Igen, mert a médiának tényleg van egy ilyen torzító hatás, hogy az emberiség történetének legbiztonságosabb közlekedési módja statisztikailag a légi közlekedés. Tehát nem érdemes félni egy légikatasztrófát, nem véletlen nem láttál élőben, azért nem láttál, mert annyira ritka, viszont annyira drámai, hogy a média mindig felnagyítva mutogatja. Na most csak innen kötnék a Covid-ra, hogy ugye az első hullámban szerintem egyikünk se ismert senkit, aki érintett lett volna a Covid-ban, vagy ilyen másodlagos Facebook ismerősök.
De az milyen, hogy a Dassau lezuhant?
Mi?
Mi? Mi zuhant le?
De múlt héten. Hát a Dassau a légi, tehát tudod, van az a repülőgépgyár,
ja,
annak a tulajdonosa.
Igen.
Dassau, úgy kell ejteni?
Tudom, az a francia.
Igen, francia.
Kiejteni, hogy kell, nem tudom, csak én most kimondtam fonetikusan, hogy...
Dassau, nem tudom.
Dassau, igen.
Dassau.
És hogy a második hullámban már azért voltak, tehát nekem is a szomszédom, meg mit tudom én, most meg a múlt héten meghalt egy barátom, aki nagyon régi barátom volt, sajtótörténetileg annyi a jelentőség, hogy tőle loptam a Winkler Robert nevet, még együtt voltunk katonák 85-86-ban, 86-87-ben Szombathelyen.
Meghalt Winkler Robert,
nem az volt a neve, tehát ja. Ő ugye a szombathelyi főiskolások és budapesti bűnözők voltunk felesben, és ő az utóbbi csapatba tartozott, bár tagadta, hogy nem az, hogy összeütközésbe, hiszen nyilván került összeütközésbe, és más miatt került kórházba, de ott megkapta a Covidot, és másnap bele is halt.
De veled egy idős volt ezek szerint.
Nálam egy három évvel idősebb volt szerintem, mert én ugye még 17 évesen és sok naposan vonultam be.
Én is nagyon fiatal.
Őt meg már ugye úgy vitték. Szóval na, hogy most már érdemes félni, és nem véletlen, hogy én is itt maszkba voltam, följöttem itt a stúdió, és a Botos már maszkba volt, de hát ugye a Bede egy trumpista szólammal köszönt be, hogy nincs az bebizonyítva. Hát az úgy meg nem tudom, ő meg egy ilyen rock'n'roll ember, neki meg nincs vesztenivalója. És gondoltam, hogy átkötésnek, hogy hát ajánlott irodalom a Darkest Hour-höz, az In My Darkest Hour című dal a Megadeth együttestől, és ugye az UP beküldte a listára azt a nagyon fontos cikket, amiből kiderül, hogy a hangszeripar megmenekült, az emberek elkezdtek hangszereket venni, és tutoriál videókat nézni, pedig ugye a Gibson nem is tudom hány éve esett el, egy 5 éve volt, hogy annyira veszteséges volt. Igen? A Gibson gitárgyár, igen, hogy ja, nem tudom, valami kínai hedge fund, vagy nem tudom ki kaparintotta meg, és hát egyébként az In My Darkest Hour című, de neked megvan az In My Darkest Hour?
Nincs.
Nagyon hálás az gitározgatni. És nem tudom, hogy az UP is azt csinálja, mint a Bede, hogy csak így fossa be a linkeket a levelező listára, vagy kattintasz is-e rájuk,
Nem, én ezt elolvasom.
A gázig eljutottál? Mit? A gázig eljutottál a Gear Acquisition Syndrome-ig?
Igen, 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 igen. Imádom ezeket a rövidítéseket. Minden nap van egy új. Nekem a kedvencem most a FOMO.
FOMO?
Igen. Hát
nincs meg.
Fear of missing out.
Igen.
Az
igen.
Mi?
Tőzsdei, de ez egy tőzsdei zélez, de hát ezt ilyen, azt hittem, hogy ilyen 16 évesek használják a hétvégi bulira.
Igen? Na, nem tudom, most a gazdasági sajtóban rendszeres például, állandóan. De hát a gazdasági sajtóban minden fear nap van három
a
új.
A FOMO az ilyen. Azt jelenti, hogy fear of missing out, tehát hogy attól tartasz, hogy kimaradsz valamiből.
De ez már igazából már az ősembernek is volt ilyen, mikor meglátta, hogy a többiek grupán szexben vannak.
A spac az megvan, csak azt megtanítom neked, hogy tudjál villogni vele. Az is a tőzsdei szlengnek most az egyik sztárszava, ugye ez a Special Purpose Acquisition Company. Tehát, hogy olyan cégek, ilyen üres cégeket létrehoznak, azzal a tőzsdére mennek, azzal a cél, hogy fölvásároljanak valami mást, és ez egy ilyen őrület, óriási pénzeket lehetett vele keresni. Úgyhogy a spac meg a FOMO, ez a két nagy sztárrövidítés.
De ebben az a jó, hogy azért csinálsz kamu céget, hogy ne tudják, hogy azt akarod? Tehát, hogy mint amikor valakit a Barcelona akar megvenni, egyből fölmegy az ára. Tehát erre való az ilyen cég, vagy mire?
Nem tudom, hogy igazából mi a pontos üzleti megfontolás. Az biztos, hogy ugye általában ilyen nagyon híres befektetők, meg mindenféle ilyen hedge fundok hoznak létre ilyen cégeket, és nagyon gyorsan tudnak gyakorlatilag ugye biankóra óriási pénzt behúzni a tőzsdén, mert elhiszik nekik, hogy valami kurva jót fognak vásárolni.
Egy ismeretlen cégnek, ott nem az lenne a lényeg, hogy egy márka értéke van egy cégnek, akinek elhisznek?
Igen, pontosan jól látod, hogy fordítottja. Van, hogy egy
akkor,
ismeretlen
akkor nem értem.
Az, hogy az alapítói, azok többnyire nagy guruk általában.
Tehát azt lehet tudni, hogy igen, értem. Igen. A Gear Acquisition Syndrome-nak, a gáznak viszont már az meg volt a hét tünete? Illetve nem, a lefolyása. Hét pontos a gáz, ez nagyon fontos. Egy, az elégedetlenség. Amikor otthon ülsz, és elégedetlen vagy, hogy az In My Darkest Tower-t el szeretnéd játszani, kurva jó tutorial videók vannak, de hát nincs olyan gitárod, mint Dave Mustaine-nek. Úgyhogy felébred a kettes pont, a vágy, hogy szeretnél te is szerezni egy olyan gitárt. A hármas pont, a kutatás. Hát amikor hát tudjuk mindjárt, mi az a kutatás. Négyes pont, a vásárlás. Megvásárolod. Az ötös, hát ezt tudjuk, milyen a bűntudat. Aztán a hatos az elfogadás, amikor azt mondod, hogy hát basszus, megvettem most már izé, és mi a hetedik? A visszaesés, amikor a ismét kezdődik előről az elégedetlenség.
És az a fázis, amikor egy ideig áll a sarokba használatlanul, ez a nyolcadik fázis, a kilencedik fázis, amikor már csak a sufniban áll használatlanul, amit vettél, és aztán van, nem tudom, lomtalanítás, hogy mi szokott menni a végezet.
Igen, de addigra már veszed az újat. Tehát,
az elengedés.
Én ezt horgász cuccokkal játszom nagyban.
És érzed, hogy gázod van?
Persze.
A Gear Acquisition szinten. Nekem késekkel van, hogy fél évente elkezd viszketni, hogy vennék egy kést.
Nekem is van a késeknél kicsit hasonló, de én a konyakések, tehát bicskában vagy én konyakésekben.
Én ezt több évek tartós, megfeszített munkájával teljesen leépítettem magamba azt, hogy ilyen bármit venni akarjak. Tehát néha veszek dolgokat, de nem vágyok tárgyakra, nem érdekel az egész, és nem smucikságból, hanem idegesít a nem szeretek vásárolni, nem szeretem azt, hogy ott vannak a lakásomban a tárgyak, vagy akárhol. Nem veszek semmit. És ezt tanácsolom.
Nem lehet, hogy túl sok Müller Pétert olvastál?
Nem, és az életemben.
Mellékhatása?
Nem. Vagy a, hogy hívják, tudom, gyorsan akartam mondani.
Hiszen akkor az élményeket gyűjtöd, nem a tárgyakat.
Abszolút.
Hiszen így van. Amit birtokolsz, az birtokba vesz.
Így egy van. Ilyen spirituális így van.
Müller nem gondoltam, hogy a bedegy
ilyen spirituális. Müller Pétert keverem a, hogyhák a japánőt, Marie Kondo? Marie Kondo, aki a minimalizmus, decluttering, ne legyenek otthon olyan tárgyak, amik nem okoznak boldogságot, életfilozófia apátnője, erről te teljesen lemaradtál?
A minimalizmus decluttering-ről?
Igen, tehát a decluttering az angol szó erre, tehát a clutter, mint...
A clutter az mi?
Hát ilyen brick-brack, ilyen szemét, minden.
Nekem tehát a kézzel festett műcsalik például okoznak boldogságot, hogy ott van állok, de sem használhatatlan.
Én, tehát a nő munkásságával mondjuk fél újságcikk erejéig ismerkedtem meg, tehát utána érdeklődésemet vesztettem, de szerintem nagyon, tehát a... Én már előtte is igyekeztem ez szerint élni mindennapjaimat, és amióta tudom, hogy ez egy szekta, azóta még inkább erőt adott nekem arra, hogy ne vegyek nagyon dolgokat. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy ez egyfajta privilegizált helyzet, amit csak én a magam posztkapitalista létében engedhetek meg magamnak, hogy élményeket gyűjtsek, ne tárgyakat.
De azért nyugtass meg, hogy amikor megvetted azt az SX-et, amit bálványként imádsz, akkor azért örültél egy kicsit.
A tornacipőmről van szó?
Hát most
ez a...
Na, igen, látatlanban mondtam, hogy...
De kell, de az embernek kell valamit a lábára húznia, nem? Tehát, hogy igen, tehát vannak dolgok. A héten is vásároltam.
Nem véletlen, hogy nem lidis tornacipő van rajtad, érted?
Nem, ez szép és kényelmes, azért esett a választásom már a cipőre. Egyébként néha veszek tárgyakat, a héten például vásároltam egy Bluetooth sport, headset, vagy fülest. Nagyon jó. Megnéztem a New York Times-nak a Wirecutter című oldalt, és ismered a Wirecuttert?
Nem ismerem a
Wirecutter. A Wirecutter az egyik legjobb.
A New York Times nem fizetős eleve?
De igen, de hát tudod, van céges előfizetésű.
Van előfizetésű.
Na, szóval a Wirecutter...
Akkor megnézem a Wirecutter robotot.
A Wirecutter az a New York Times-nak az ilyen fogyasztói teszt robota, hogy, és akkor ott le tudsz arra keresni, hogy... nem tudom, best...
És mit vettél?
Mondom, hát ilyen Bluetooth fülest.
Mondd meg a konkrét cuccot, mi az?
Abban a legjobbat.
De mi az?
Márkát.
Poly Backbeat 3100. Ez egy elég,
látod, de lehet veled értelmesen beszélgetni.
Meglepő módon tök drága, de lehet kapni Magyarországon, a Decathlonban.
Már ilyen madzagos, vagy egy
nem,
dugos?
Nem. Tehát csak két ilyen csak kis vacak a füledre. És...
hát, Decathlonban?
De már kifutott a Decathlonból is, de lehetett mennyiért? Kapni 55 ezer forint, azt azért úgy soknak találtam.
Az sok.
És rákeres,
de ha a Decathlonban veszed, akkor biztos, hogy máshol 150.
Rákerestem az Amazonon.
Egy Apple az 100 ezer forint.
Ja. Rákerestem a német Amazonon, és valami jó deal volt, és 30-ért meg tudtam venni, tehát házhozszállítással. Gyorsan rákattintottam, megvásároltam, és már elégedetten használom. Ha. Tudom ajánlani. Na.
Én egy USB 4-es hubot vettem. A szintén a német Amazonról. Nagyon hosszas keresgélés után, ugyanis 60 kHz-es HDMI csatlakozó kellett rá, hogy legyen.
Na, de ez miért volt neked szükséged ehhez?
Erre?
A 4 USB-s hubra.
Igen, tehát ez miért kellett neked?
Tölteni, vagy mi?
Vettem egy nagyobb képernyőt is otthonra előtte. Vettem egy nagyobb képernyőt, és
a legnagyobb boldogság a nagy képernyő. Hú.
Nem, ez szerintem túl nagy. Túl magasra kell nézni, most rájöttem.
Hát állítsd alacsonyabbra. De nem elakad, mi? Alacsonyabbra. Elakad egy 8 centi, és nem lehet mélyebbre rakni.
Ugye? Nem lehet már alacsonyabbra.
Kell egy olyan szék, mindegy, amit magasabbra tudsz állítani, és igen, akkor látod mögött a tévét, vettem, ez a probléma az a engem is.
Vettem otthon, és ugye ez a home office, hogy muszáj voltam venni egy széket is, egy normálisat, mert a hátam az már tényleg az, hogy otthon ültem azon a faszéken, ami volt nekünk otthon, a konyhaszéken ültem eddig, és januárban meguntam, és vásároltam egy ilyen irodai széket otthonra, mert muszáj volt.
És boldog vagy, azóta boldog vagy.
Hát a derekam az biztos, hogy sokkal jobb. Mert én amióta úsztam, azóta ezt a derékfájás dolgot leküzdöttem, amivel én tényleg 20 éves korom óta küzdöttem a kosárlabda, a szétrázza a derekat.
De és most a Covid mélypontján öregem, az úszókra
és,
rossz időt
és
úszni járnak.
Meg nem tudok, igen. Igen, viszont a rossz széken ültem, és megint fájt a derek. Hát nagyon érdekes dolog ez.
Azt akartam kérdezni a Bedétől, hogy ezt a csajt, ezt a, nem tudom, hogy Jessica, Jessica.
Én is gondolkoztam, de nem tudom, Áró. Hogy kell kiejteni a nevét, és gondosan elkerültem, hogy amikor beszéltem vele, akkor is elkerüljem, hogy a nevét ki kelljen mondanom.
Röviden, ez is visszatérő téma nálunk, az orosz befolyásolási kísérletek. A Bede csinált egy interjút, link a leírásban, egy Jessica Áró nevű csajjal, egy finn csajjal, aki egy finn újságíró, aki feltárta, felderítette, vagy csak mellékesen írt az orosz befolyásolási kísérletekről, a troll farmokról, de te azt írtad, vagy mondtad, vagy a hírlevélben írtad, vagy, hogy te már 5 éve követted a csaj munkásságát.
Igen, tehát ő nagyon híres. Tehát aki kicsit
híresebb,
is...
Híresebb, mint az a japán, akit mondtál.
A Marie Kondo-nál? Nem, mert a Marie Kondo-nak tévéműsora volt a, nem tudom hol, National Geographic Channel-en, vagy a ilyesmén, ahol ilyen műsorok szoktak lenni. De ez a...
Olyan, mint Cezár Millen, csak nem kutyás? hanem mondjuk, csetreszes?
Mondjuk csak ki a csajvezeték nevét, tehát az Áró.
Az ő, Áró.
Igen, azt valószínűleg jól lehetjük ki. Ő, tehát, hogyha az ember egy kicsit is olvasott ezekről a orosz dolgokról, hibrid háború, blablabla bla, bla, az utóbbi években, akkor azért belefutott az ő nevébe, mert ő tényleg egy, tehát egy olyan pehes áldozat ennek az egésznek, amilyen nagyon kevesen voltak, hogy ő elkezdett erről írni 2014-ben, amikor még a kutya nem tudta, hogy mi ez, ő se igazán tudta, hogy mi ez, majd pedig nagyon gyorsan ő a célpontja lett ennek az vagy egésznek.
Hova írt ő? Milyen jellegű
médiában? A finn közszolgálat. Nem. Amit szintén nem tudom, hogy kell kiejteni a finn közszolgálati médiát, csak azt mondom, hogy yle.fi a honlapjuk.
Üle.
Nem tudom, de ez nyilván egy rövidítés, amit azt hiszem a feloldásra.
Én nagyon sok finn szót tudok egyébként.
Akkor minek a...
Pansári Pintamália fémfelület festék például.
Jó.
Hüverúakka halua, az a jó étvágyat.
És híres finn festékgyárlata, az ottja volt el egy ideig.
Üzemi lapját, úgyhogy... Teolisus imperistö, az az ipari környezet például.
Sokkal érdekel.
Vagy a púpinta, az a fa felület.
Mindegyiket elhiszem.
Hüvepejve, az a jó estét, és nagyon sok umlaut is van benne.
Úgyhogy ő szegényebb, eléggé belebonyolódott.
De mindegy, tehát egy mainstream valami ilyen népszabadság jellegű dologban.
Nem, a finn közszolgálati médiának dolgozott, tehát mit tudom én, van egy honlapja.
A finnen egyben.
A finn, igen, így képzeld el.
Tehát tévé? Nem tudom, mi az.
Nem, tehát ezeknek van egy honlapjuk is. Tehát tudod, milyen a magyar közmédiának is van a hiradó.hu.
De ezek nem léteznek nálunk. Senki sem olvas hiradó.hu-t.
Nem, de biztos Finnországban ez máshogy van.
Jó, azért kérdeztem.
Azt tippelem, hogy Finnországban a közmédia presztízse az valamivel magasabb, mint a miénk.
Kizárt.
És ennek a szegény nőnek az utóbbi 7 évben, hát tényleg, tehát kvázi pokol lett az élet. Tényleg a legszomibb az a könyvben, és arra már tényleg nem is kérdeztem rá, mert már annyira szomorú volt, hogy azzal kezdődik az egész, hogy 2014-ben épp a család alapításon gondolkoztam, amikor írtam ezt a cikket, majd pedig azzal záródik, hogy és itt vagyok 2020-ban, és még mindig nincsen családom. És gondoltam, hogy erről így megkérdezem, hogy, szóval, hogy neki, ugye az orosz trollok miatt csúszott-e félre az élete, nyilván emiatt csúszott félre egy kicsit az élete, és szóval tényleg ő neki pokollá tették az életét, egy időre le kellett lépni az országból, nagyon durva média kampány ment ellen, tehát tényleg olyan, ami Magyarországon is láttunk azért ilyen diszkreditálási próbálkozásokat a független sajtó különböző képviselői ellen, de azok a töredéken nem voltak annak, mint ennek a brutálisan a Kremlből irányító.
De ez milyen újságokban mentek ellene ezek a dolgok?
A finn...
Tehát az, hogy Facebookon kurványáznak, az nem, attól én még nem fogok emigrálni.
A finn kurucinfón, a finn
vadhajtásokon.
De
hát, volt egy nagyon jó kommentelő, aki kérdezte tőlem, hogy most hogy vagy, hogy mióta elütött a hatházi, tudod? Igen. Csak a vadhajtásokról.
Igen. Egyrészt ezt nem feltétlenül mindenkinek olyan vastag rinocéros bőre van, mint neked. Másrészt hidd el, hogy ez sokkal keményebb volt, és őt folyamatosan követték az utcán, a melóhelyén próbálták tönkretenni. És azt mondom, ez azért a Kremlből volt irányítva. Tehát azért...
Annyira furcsa, hogy ez finn, csak furcsa nekem, hogy ez Finnországban.
De ez ilyet, hogy? Hát miért, hiszen a Finnország egy ugyanolyan ütköző zóna tulajdonképpen a Szovjetunió, illetve Oroszország és a nyugat között, mint amennyire Magyarország
de ott
is.
De nincs annyira romokban az állam, mint nálunk.
Nincs, ezért is...
Meg a civil szféra.
Nem, ezért is nem a közmédia irányította ezt a diszkreditálási ízét, mint ahogy nálunk megy, ahol ugye nálunk ez kormányzati szinten megy.
Nincs, de egyébként ugye a finneknél is van a társadalomban egy réteg, amelyik mindig fogékony volt ezekre az orosz befolyásolási dolgokra. Tehát viszonylag erős kommunista párt is volt abban az időben, amikor Oroszországból még az jött. Tehát volt, és azért azt se felejtsd, hogy Finnország is csak a 80-as évektől lett ez a fajta viszony, tehát hogy mondjam, demokratikus mintának tekinthető ország. Előtte azért nem volt az annyira, tehát kifejezetten szegény ország volt Skandinávián belül, meg ilyesmi.
Az interjú apropója az volt, hogy a csaj könyvét kiadják magyarul.
Kiadták már magyarul.
Mi a címe?
Putyin trolljai, és van valami alcíme.
És a kiadó intézte a...
Hát ők, igen, ilyen néha ugye előfordul a mi szakmánkban, hogy igen, a kiadók igen. Szeretnék, hogy az újság foglalkozom valaki, ezeket ugye a 444 esetében mondjuk az esetek 99,6%-ában nem válaszolunk az e-mailekre, vagy ahogy szoktuk, de ez...
De te már angolul olvastad a könyvét.
Nem, nem olvastam még a könyvét, csak úgy... Jött ez a megkeresés, és mivel én tudtam, hogy ki ez a hölgy, és engem ez érdekel is valamennyire, ezért mondtam a magyar kiadónak, hogy persze szívesen megcsinálom, vegyük fel a kapcsolatot, és akkor felvettük megadták ők az elérhetőségét a áron.
Hova emigrált?
Azt hiszem Londonban él, de most már megint Finnországban van.
Hát Londonban se az az életbiztosítás,
hát,
ugye?
Novicsokos csókák megtalálják a, nem tudom, Sheffieldi katedrális, Salisbury, vagy mi?
Salisbury, azt hiszem. Igen, de ő nem, tehát ő nem a Novicsok, azt hiszem az ő esetében talán kevésebb esély volt rá, bár a fene tudja, ő tényleg ezt folyamatosan követték, tehát több száz cikk született arról, hogy a NATO kurvája, előástak, volt valami 20 éves korából valami amfetamin ügye, kinek ne lenne a médiában, hogy onnantól kezdve a NATO drogos kurvája volt, tehát neki ez elég
rossz. De azt mondom, ha ezt ilyen kurucinfókon írják, akkor ki nem szarja le, de
nem,
tényleg.
De nem, mert bármit csinálsz, jönnek rád. Figyelj, ez nem mindenki működik így. Tehát nekem is nagyon vastag a bőröm, a te bőröd is nagyon vastag, de szerintem azzal, amivel ennek a nőnek szembe kellett nézni, annak a, hát hogy is mondjam, a töredékét sem kellett nekünk valaha is kiállnunk, és Magyarországon senki nincs, akinek annak a töredékét kellett volna kiállni, amit ennek a nőnek ki kellett állnia.
Akkor ne kérdezzelek a könyvről, hiszen akkor nem olvastad, nem tudjuk, hogy van-e benne valami.
De dolgon, olvastam a könyvet.
Hogy azóta elolvastad?
Annyira nem olvastam.
Mint a Shane McGowan
filmet. Nem olvastam el minden betűt, mivel a könyvnek két része van, az egyik az ő története, a másik pedig az ő újságcikk jellegű írásai, más szereplőiről ennek a orosz-nyugat szembenállásnak és ebben mit tudom, más újságírókkal, más aktivistákkal, más volt Russia Today műsorvezetőkről szóló cikkek vannak összefűzve egy könyvbe.
És akkor végül is azt mondta, vagy ez volt a tanulság, hogy majdnem lett családja, de ilyen magánéleti dolgokról akkor nem beszélgettetek. Hogy
nem,
akkor
arról beszélgettünk,
hogy benne van. Most kiborult attól, hogy követik orosz trollok.
Nem, ennyire nem. Arról beszélgettünk, ami benne van a cégben. Gondolkoztam, hogy kérdezek erről, de aztán, hogy nem akartam végül ezt a kérdést feltenni.
Én viszont letöltöttem, már megvásároltam, legálisan töltöttem le Dimitri Trenin. Should we film it a pontos izé?
Putin?
Russia, csak úgy ott van.
Én ott csak a Twitterét ismerem, ő egy elképesztően okos orosz igen? ember szerintem. Tehát nagyon
jó elemzőnek tartják, vagy nagyon jó politológusnak. Kíváncsi vagyok erre a könyvre, ez 16-os, még 2016-os Amazonon valami 20 dollár volt.
Ő mi is, a moszkvai Carnegie Sudi Intézetnek a vezetője most, hogy valami ilyesmi.
Moszkvában él, igen, az a furcsa.
Igen, most ez, és ő neki az a tényleg az a specialitása, hogy általában a Twitteren nem olyan jó dolgok vannak, de ő tényleg ilyen 140 karakterbe egyszerűen össze tudja foglalni, hogy mi van. Most például ugye volt a héten ez a összezördülés, hogy a Biden azt mondta, hogy a Putyin egy igen. lelketlen gyilkos. A Putyin
ott mi a lényeg? Mondjátok már meg, hogy szerintetek miért mond ilyet a Biden? Nyilván nem azért, mert annyira felkúrta magát. És akkor, Bin Salmánnak miért nem mondja? Hiszen ő viszont effektíve.
Egyrészt én nem vitatnám el a Biden jogát, hogy felkúrja az agyát, hiszen lehet, hogy egy normális ember, aki felkúrja az agyát a Putyinon. Másrészt nyilván ennek vannak mindenféle politikai, geostratégiai vetülete
hát
is.
Most megy megint a Trump melletti orosz befolyási nyomozás. Most például annak az eredménye jött ki éppen. Hát nem, de...
Ez egy ilyen Trumpos dolog lenne. Tehát ő szokott ilyeneket, hogy serkentse a hírfogyasztást. De...
Nem. Lehet, hogy nyilván ennek van egy kommunikációs vetülete is, nem tudom, most ezt én nem látom át teljesen, hogy az amerikai hírfogyasztók szempontjából ez most éppen hol áll, de szerintem lehet ezt mondani. Na mindegy, és azt akartam mondani, ez a Trenin erről is annyira borzasztóan, okosan, tömören írt, hogy tényleg őt nagyon-nagyon érdemes követni, egy intelligens, orosz, se nem Putyin, se nem nyugat párti véleményért. Biztos jó a könyve.
Egyébként csak az oroszokról jutott eszembe megint, mert a múlt héten elfelejtettünk arról beszélni, hogy ilyen teljesen véletlenül ugye bele sodródtam, vagy belekerültem egy dokumentumfilmfesztiválnak a zsűriébe, ami dokumentumfilmfesztivált természetesen nem lehetett megrendezni itt a Covid miatt, csak így online volt, és hát emiatt egy kicsit el is sikkadt a dolog. És azon volt verseny, egy film pont az én szekciómban, amiben zsűriztem. A Welcome to Csecsnya című David France film, hogy hát pont a finn csajról nagyon jó a párhuzam, mert az elképesztő az a film, meg, tehát hogy mennyire bátor emberek vannak, akik így belemernek állni. Azért a Kadirovval, érted, ilyen szinten újat húzni, mint ahogy ezek az aktivisták. Ugye ez arról szól ez a film, hogy csecsenföldi homoszexuálisokat, vagy hát LMBTQ embereket mentenek ki moszkvai aktivisták, Csecsenföldről. Csecsenföldön gyakorlatilag ugye egy ilyen állami hetzkampány, és hát mindenféle terror, kínzások, valószínűleg gyilkosságok is, bár ezeket nem tudták egyértelműen bebizonyítani, vagy a Kadirov ezeket tagadja, folyik ugye a meleg közösségek ellen. És hát ezek a moszkvai aktivisták próbálják onnan kimenteni. Ugye Csecsenföld
elvileg... Ennél meredekebb vállalkozást én nagyon nem tudok elképzelni. Igen. Tehát vannak ezek a félelmetes űrállomásos filmek, amikor valaki eltéved az űrsétán, az is nagyon par, amikor elindulsz így a kozmoszba, de inkább azt csinálnám, mint hogy Csecsniából megpróbálják melegeket kimenteni. Hát ez...
Igen, hát azért ezek a szakállas fiatal emberek ott Csecsenföldön a kalasnyikovokkal azért már számtalan
hát bármi megtörtént vele.
Bebizonyították. Tehát... Hát Politkovskaja, ugye vagy, Nyemcov, hát lehet mondani, ugye most Berlinben volt az a csecsen politikai ellenzék, vagy valami politikai aktivista, akit Berlinben tettek el láb alól, csak úgy.
És nem ilyen polóniumos, meg novicsokos finomkodás, hanem mint ami a, ugye héten volt ezt az azerit, ezt láttátok? Ami, hát ugye ugyanazok az erkölcsi normák szerint működik nagyjából Azerbajdzsánnal, mint Csecsenföld, és most a héten volt valamelyik francia városban, talán Metz, de lehet, hogy rosszul emlékszem, ahol rátámadtak egy disszidens azeri bloggerre, megverték, megszurkálták, megpróbálták kivágni a nyelvét.
Ja,
ilyen szintig ment. Hát a csecsenek is így tolják.
Na mindegy, és filmileg jó volt a film?
Nagyon jó. Elképesztően jó. Tehát, hogy egy annyira feszült... Az a vicc, hogy én még a fesztivál előtt én láttam az HBO-n, mert ez egy HBO produkció.
Ja, lehet nézni az HBO-n?
Igen, fönn van. És egész elképesztő. Tehát, hogy egy ilyen thriller, vagy krimi, vagy nem is tudom minek a feszültségével és az izgalmasságával.
Ebben már a puszta tartalomjegyzék is hátborzongató. Én láttam a Vice-nak ezt a...
És ugye az a nagy kunszt benne, hogy minthogy itt tényleg ezek az emberek élet veszélyben voltak, ezeket valahogy átszázni kellett. És hogyha ilyen fekete négyszögeket raktál volna a szemükre, hát az egy dokumentumfilmbe sokat levesz. És azt hiszem, hogy a dokumentumfilm történetben először mesterséges intelligenciával eltorzították az arcukat, tehát folyamatosan úgy néz ki, mintha észre se veszed, mintha emberek közben tök más az arcuk. Ezt onnan tudod, mert az egyik szereplő, az a vége, ez a Lapunov, aki a legnagyobb hős az egészben, aki nyíltan elvált, ő maga homoszexuális, és ugye ő végül is nyíltan beleállt a Kadirov rendszerre szembe, hogy őt ott megkínozták és letartóztatták.
De ő csecsen?
Nem, orosz, és Csecsenföldön, egy csecsenföldi turnéján talán, vagy Csecsenföldön tartózkodott, amikor így elkapták. Hát egyébként ugye Csecsenföld Oroszország része. Tehát, hogy ez nem önálló állam, hanem
orosz állampolgárok. Igen,
orosz állampolgárok. Tehát ugye ezért is kényes az egész dolog, mert az egész dolog az tulajdonképpen a Putyin hallgatólagos jóváhagyásával folyik, máshogy nem nagyon tud.
De várj, és a csecsen melegeket hova mentették ki?
Moszkvába.
De hát az ugyanaz az ország. Akkor
ugyanaz az ország, de azért, a szakállas fiatal emberek azért nem ugyanolyan magabiztossággal tudnak garázdálkodni Moszkva belvárosában, mint mondjuk, nem tudom én, a Kaukázusban, nem tudom én melyik faluban.
Bár azért látunk már rá példát.
Látunk már példát, tehát ezért is voltak ezek, tehát Moszkvában is úgy tartják, hogy ilyen fedett, illetve titkos rejtek helyeken. Tehát, hogy Moszkvában se úgy van, hogy ezek nyilvánosak lennének, hogy ők ott vannak, de valamivel nagyon biztosak vannak, illetve onnan a harmadik, negyedik országba mentik ki őket, Kanadába néhány helyre. Tehát ott addig vannak csak Moszkvába, ameddig megkapják a papírokat, vagy találnak nekik valami biztonságos menedéket.
És ezen a filmfesztiválon hogy szerepelt ez a film?
ezt a mi szekciónkat, ezt megnyerte. Én nagyon...
De vége van a filmfesztiválnak?
Vége.
És akkor ki nyert? Ez nem úgy, hogy van egy...
Van egy nagy egy Oscar-díjat? Van egy nagy díjas, de mondom, itt több kategória volt, és ezt a kategóriát, ez biztos, hogy a csecsen film nyerte. Volt még egy kaukázusi film, az Örmény, a Pásnyannak a nagy sikeréről, ami egy kis...
És arról volt szó a filmben, hogy csinálták technikailag? Tehát néha a zsebükből előhúztak egy GoPro-t, érted? Egy ilyen helyen előveszel egy... Akár igen, csak egy ilyen DSLR méretű
kamerát. A filmben magán nem volt szó erről, de utána néztem, meg van erről irodalom. Hát a film az olyan szempontból is nagyon korrekt, hogy nem foglalkozik magával. Tehát, hogy nem próbálnak magukból hőst csinálni. Voltak ilyen dokumentumfilmek is egyébként szép számmal, ahol a készítők magukkal is foglalkoztak, hogy ők itt mekkora vállalást visznek
végbe. De el kell adni magad.
Igen, de ez a film, ez nem élt ezekkel az eszközökkel. De utána néztem, és hát egy csomó, meg látszik is a minősége, egy csomó mobilos, meg ilyen rejtett kamerás, meg ilyen-olyan felvétel volt, persze. És megmondom, van ez a mesterséges intelligenciás arc torzítás, hogy egy ilyen, annak is utána olvastam, hogy Lapunov arcát, azt egy mexikói származású ember vonásai alapján alakították el.
Tehát, ja, azt hittem, hogy valami, az lett volna jó, hogyha valami konkrét, és akkor kiderül, hogy XY szerepében Edinson Cavani mondjuk.
Hát meg tudnám ezt támadni kulturális appropriáció vonalról, hogy egy mexikóit raktak a csecsen meleg fejére.
De gondolom, akkor nem egy Zapata bajusz, tehát nem egy nagyon sztereotip mexikói volt, mert akkor könnyen lebukott volna.
És egy szöltényőben.
Óriási szombréróban.
Hát ilyen Hector Macho Camacho van arról, ilyen mariachi kalapban.
Na jó, néztétek, ki kapta a Kossuth díjat? Bocsánat, benyomom a témaváltó gombot. Megnéztétek a Kossuth díjazottak listáját?
Hát sajnos buszáj megnézni, mert tehát így...
Na, hogy akkor...
De ugye, ha nem ez lenne a munkám, nem nézném meg.
Nézegettem, ugye a legnagyobb port azt a Nagy Feró verte fel, mint Kossuth díjas.
Pedig hiszen annak semmiféle abszolút. Port nem kéne kavarni, hiszen ha van ember, aki megérdemel ebben az országban egy Kossuth díjat, az nagy.
Hát hogyne?
Én Feró. Is azt mondom, a felháborító Nagy Feró Kossuth díjában, mert nézem a Kossuth díjasokat, hogy vannak az egyértelműen segnyalás révén Kossuth díjhoz jutó művészek, hogy a Nagy Feróban az a felháborító, hogy egy Nagy Ferónak segget kell nyalni ahhoz, hogy kapjon egy Kossuth díjat, hiszen ha ő nem tett volna hitet pártunk és kormányunk mellett, akkor nem valószínű, hogy eszébe jutott ebben volna
nem,
bárkinek.
Ebben nem vagyok biztos, lehet, hogy ő egyébként is megkapta volna, az a szomorú, hogy sajnos a Nagy Feró öreg korára ezt a segnyalós utat választotta, de hát ez lelke rajta.
De beleférnek.
Na de a Tátrai nyalt segget, Tátrai Tibor. Hát. Ő is megkapta, és a Tátrai, ja, azt mondom, hogy annál van az, hogy... Ez egy elegánsabb, tehát én nem láttam, hogy...
Én nem vagyok tisztában Tátrai Tibusznak a politikai pártállásával, de az ő,
hát ez az.
Az ő generációjába tartozó magyar rockzenészek átlagát megvonva el tudom képzelni ezeknek a pártállását, hiszen...
Meg hát lehet egy olyan faktor is, hogy egyszerűen Viktor már olyan régóta van hatalmon, hogy mivel nem lehet minden évben Kovács Ákosnak Kossuth díjat adni...
Miért ne lehetne?
Lehet?
Szerintem lehet, miért ne?
Nem kapta meg még soha senki.
De tök jó
lenne. De nála alkalmasabb nem lenne erre a feladatra, hogy kapjon évente.
Szerintem sokkal viccesebb trollkodás lenne, mint mit tudom én, Huth Gergelynek és Stefka Istvánnak díjakat adni, ami tehát az is, arra is fölkapja az ember a fejét, hogyha azt csinálják, hogy és idén is Kovács Ákos, akkor azt mondanám, hogy
az egy bátor kiállás lenne. Ugye van Cseke Péter, hát ott egyértelműen a mélytorkozás. Volt egy határon túli költő, volt egy építész, akinek még küldtem egy, tehát megnézegettem a műveit, hát valószínű, ott is én inkább a segnyalást valószínűsítenem. Szarvas József. Megvan Szarvas József?
Igen.
Nincs.
A színész, aki hát komikus szerepeket szokott játszani.
Nem csak.
Legalábbis a tévében. Tehát ő szokott lenni ilyen vicces szereplő, de a viccessége az abból fakad, hogy irtózatosan kancsal. Színházi komoly szerepben nem láttam, de szerintem egy ilyen Macbethként alásná a komolyan vehetőséget, egy ilyen rettenetesen kancsal Macbeth, tudod. De ő is nagyon sokszor tett már hitet pártunk és kormányunk mellett. Frenák Pál Frenepár nem tudom, hát ugye egyfelől kortárs, másfelől mindenféle
jelen. De azért egy kicsit inszinuáljunk, és feltételezzük róla, hogy biztos fideszes. Biztos azért kaptam a fideszes.
Valószínű, de az önmagában, hogy nem tudjuk egyértelműen, az nálam már mindenképpen
az már gyanús, az már gyanús.
Mikor lett 20 millió forint a gázsi? Amikor a Lovasi kapta, akkor még csak valami 4 volt. Mikor ment ez föl 20-ra?
20 millió jár a Kossuth Díjmen?
19 jó. Valami. Majdnem 20.
Nem tudom, nem követtem, hogy...
20? Igaz?
Ez jó,
azért persze. Titeket is szíven ütött, most ti is azt gondoltatok, hogy 5, mondjuk, nem? Hát 5 millió vagy, tök boldogan hazamész, még ülésfűtést is kapsz az új Suzuki
Swiftben. És ez egyszeri díj, nincs ilyen...
Tehát, hát Kovács Ákos évente is megkaphatja.
Na de hogy nem ilyen életjáradék, mert ugye például az olimpikonok, azok életjáradékot.
Az erre nem az egyszeri díj.
A
nemzet színésze kapja a járadékot, meg a sportoló. A sportolókét, az bele sem erre
gondolni. Meg az olimpiai bajnokok is külön.
Azt mondom.
Igen, egy nagyon jó díj volt, ami tetszett ebben a díjesőben, hogy Balázs Béla díj, meg volt kikapta a Balázs Béla díjat, ugye Sára Balázs, Sára Sándornak a fia, aki operatőr, és hogy a szakmában volt egy kis zúgolódás, hogy miért ő kapta, hiszen ilyen művészeti tevék... Ja, és az SFL-nél most ő lett a film és tököm tudja tagozat vezetője. Igen. És hogy hát Sára Balázs annyiban hasonlít az apjára, hogy szakállas, de művészi tevékenysége nem nagyon lemérhető, hogy az utóbbi években, évtizedekben vallási műsorokat rendezett. És tudod, annál egyszerűbb feladatot, mint egy vallási műsor, én nem tudok elképzelni. Tehát aki leközvetít egy foci meccset, hogy akkor, vagy egy bármilyen sport, érted, hogy most akkor tudjad, hogy egy hosszú passznál mire készülj, hogy akkor tudjad, hogyha elkúrta mondjuk Son, mondjuk mellé rúgta, akkor vág ki a cserepadra, és a zokogó Béla arcáról adj egy közelít. Most egy vallási műsornál mit csinálsz, tudod? Hát a minisztráns elhúzott bal szélen, berakta az oltári szentséget. Tehát ott semmi sincs. Tehát, hogy az gyakorlatilag az egy bullshit job a vallási műsorok. Igen.
A Kossuth Díjnak azért emelkedik az összege, mint most utána megtudtam. Nézte? Igen, mert akárcsak a képviselők fizetése, ez is a valami KSH valamihez van kötve, igen. Tehát, hogyha emelkedik a valami, akkor emelkedik a Kossuth Díjnak is az
De összege. Nem annyival basszus. Hát nem annyival, hogy a Lovasi még 4 volt.
Hát.
A nagy felrói meg már 20.
Miért a benzinár is 400 fölött van megint?
Na tessék.
Láttad? 400. Nem is jársz autóval, mi? 400 fölött.
Lehetne egy olyan része ennek a műsornak, lehetne egy olyan része ennek
a
műsornak, hogy kesergünk
a
dolgok árán. Valami még drága?
De mikor volt utoljára 400 fölött a benzin?
Akkor, amikor elgázosítottam a tehenet, az autómat, 10 éve körülbelül. Akkor volt az, hogy nagyon fájdalmasan fölment a benzinár. Hát ez a mai 400 fölött ez már nevetséges, ez már kutyát nem érdekel.
De ugye az a vicc, hogy valójában a nyersolajnak a világpiaci ára az csak 60 dollár körül van, érted? Tehát amikor utoljára 400 forint volt a benzinár, szerintem akkor ilyen 80-90 dollár volt, meg 100 dollár a kőolajár.
De semminél...
Meg ugye 160 dollár is volt. De, és akkor sem volt 500 forint a benzin.
De a benzinfogyasztójára azt tudjuk jól, hogy tudjuk abban jól, a nyersolajára.
Másrészt meg a dollár, ugye.
Nem jelenik meg.
Másrészt meg a dollár 310 forint. Ugye azt se felejtsük el.
Mert akkor mennyi volt 10 év a dollár?
Hát mondjuk 200.
Én volt...
De Oroszországban rubel van.
Én ezt pontosan tudom, mert amikor 2011-ben elutaztam Dél-Amerikába, előtte átváltottam a forintomat dollárra, és akkor 200 alatt volt a dollár.
És milyen autót adtál el?
Opel.
Emlékszem, hogy még meg...
Valami Peugeot volt akkor talán.
Elcsodálkoztam, nem is gondoltam, hogy a bede és az autó, ez annyira egy furcsa volt, és kérdezte tőlem, hogy hol adja el szerintem az autóját, és kérdeztem, hogy milyen autó, és szerintem Citroën Picasso volt.
Nem, Peugeot, nem? Vagy Peugeot volt.
Látod, ilyen szarul emlékszem. Nem tudom, mennyire követtétek Meghan Markle elnöki ambícióit.
Nem annyira.
Bennem az merült fel, mint kérdés, hogy Meghan Markle vajon jó feje. Tehát tudhatjuk-e, hogy egy jó feje csaj?
Ez eddig a legeslegjobb téma valamennyi közül, amiről itt valaha is beszéltünk.
Ugye? És hogy kell-e?
Tehát egyrészt biztos információink vannak a dologról, másrészt kurva érdekes.
Vannak biztos információink a dologról.
Tényleg?
Igen.
Neked igen?
Igen. Na. Mindenkinek. Tehát, hogy,
Hogy... Én több részt is láttam a Suits című sorozatból, amiben ő főszereplő.
És? Tessék. És mit játszott benne?
Hát csak egy szerepet.
Az irodai bombanőt játszott benne.
Wow, és jó volt, mint irodai bombanő?
Nem, szerintem nem jó színész.
Tehát, hogy egy szar színész. Én nem tudom, miért gondoltam egyébként, hogy Meghan Markle kanadai. Valószínű azért, mert először oda menekültek Harryvel.
Igen, én is, nekem is az volt a fejemben.
De, nem, abszolút amerikai Los Angelesben született, és az apja, hogy visszakössek az operatőr szakmára, operatőr fővilágosító, és ő fővilágosította a rémrendes családot.
Na,
annak
igen.
idején, igen. És hogy viszont onnan gondoljuk, hogy Meghan Markle lehet, hogy jó fej, lehet, hogy egy idegesítő ilyen világmegváltó idióta, de hogy 11 éves korában addig szívta a vérét egy mosogatószer gyártónak, amíg azok valami szexista reklámot visszavontak, majd 13-tól nem tudom 13 éves koráig egy Los Angeles-i hajléktalan szálon segített a valami ilyen inségkonyhán főzőcskézni meg mosogatni. Ami azt mondom, hogy hát figyelj, én tínédzserként jobb programot is...
Nincs erre valami hangeffekted? Jó.
Ezt elfogadtad, vagy?
Kösz.
Tehát, hogy ezt most csak üzleti modellből csinálják?
Nem tudom, nincs róla véleményem, és nem is érdekel.
Nem érdekel Meghan Markle?
Nem, kicsit sem.
De a Crown-t se láttad.
Nem, ez végképp nem.
Na jó, én viszont...
Mondjál még sorozatcímeket, amikre azt mondhatom, hogy nem láttam.
Képzeljétek el.
Na mondj egy sorozatcímet, gyerünk.
Például?
Gustav.
Nem láttam. Nem, a Homeland-nek.
Nem, abban egy picit láttam.
Láttál? Kijött a... Egyfelől szeretném tájékoztatni hallgatóinkat, hogy megvan a záró évada a Homelandnek a 8., és rögtön arról is szeretném tájékoztatni hallgatóinkat, hogy ne nézzék meg, hogy nagyon szar. Olyan te láttad a Homelandet?
Nem láttam végig, de láttam belőle több részt.
Volt zseniális volt, az első öt évad, az szerintem zseniális.
Első évadot azt láttam szerintem.
Hogy egy izraeli formátum volt eredetileg, és nagyon benne volt ez a közel-keleti para, hogy senkiről se tudott, hogy kicsoda. Tehát, hogy szemben egy barna bőrű illető, az lehet terrorista, cionista, terrorista, bárki. Hogy valakit foglyul ejtenek, nem is tudom, az irániak. Hadifogságba kerül, nagy nehezen visszajön, és akkor nem tudod, hogy átállították ellenséges ügynöknek, csak ugyanezt megcsinálták Amerikaiban.
És de hogy az eredetiben az iráni volt, ugye, mert itt irakival közöldik.
Igen, és itt pedig egy Brody nevű
igen.
Amerikai katonát állítanak át.
Akit ez a Lewis, vagy milyen, hogy hívják ezt a színészt?
Damien Lewis, igen.
Minden második sorozatban ő a főszereplő.
Aki egy neked való sorozatban is főszereplő, az a Billions, azt láttad?
Igen. Láttam.
Tök jó kis ilyen pénzügyi.
De én még jobban szeretem egyébként a második világháború sorozatokat, és abban is a Band of Brothers-nek a főszereplő, és kurva jó, az a legjobb ilyen
Band of Brothers, sorozat. Nem is hallottam róla.
Ez a 101. repülőfelderítő, vagy régi deszant. Ez volt az első ilyen amerikai második világháborús légi deszant egység, amelyik leszállt Normandiába. És ennek a története van feldolgozva. Ezt, amikor a Tom Hanks-ék a Ryan közlegényt forgatták, akkor találták meg ezt a sztorit, és akkor ebből csináltak egy ilyen spin-off sorozatot, és kurva jó.
Na, érdekes, és viszont Riz Ahmed, ugye a Sound of Metal-al Oscar-díj jelölés, tehát jelölték Riz Ahmedet, mint legjobb főszereplő, igen. És jelölték legjobb filmre ez a Sound of Metal-t, ami nem tudom, hogy legjobb filme, de nagyon elégedett vagyok azzal, hogy azokat a filmeket, amiket én láttam, és a Bede nem, hogy azokat viszont nem jelölték. Tehát nem jelölték a Tom Hanksnek ezt a rémületes fosát, ezt az X-kapitányt, ami nem volt rossz, ez a News of the World címen ment.
Ja, ami és, a felolvassa.
És nem jelölték a Spike Lee-nek azt a borzalmasat.
Beszélgessünk inkább a Meghan Markle-ről, please.
Mert közben lett róla véleményed?
Figyelj, hogyha ez az ára, annak
igen,
tudok ez,
rendületes... Mondjál Meghan Markle-ről valamit.
Én bírom.
Na jó, képzeld el, az UP megnézte a Shane McGowan dokut, ezért cserébe...
Meg fogod ölni
az
a bedét?
Nem, az
meg
voltam.
Fogod ölni a bedét?
Nem, az volt a deal, hogy én
most
akkor...
Most esett le a székről.
Hogy én közvetít. Akkor meghallgatok egy Áder János podcastot, és...
Na, végre valami.
És jelentem... Jelentem, meghallgattam az Áder János podcast.
Áder János podcastja, Shane McGowan-nel. Azt nem tudod
képzelni. Vendég Shane McGowan. Igen. Tehát,
a két katolikus.
Tehát Áder katolikus?
Horgász.
Az igaz.
Csordai, ez inkább katolikus környék, tudod.
Ez milyen gyakran jelentkezik Áder János podcastja?
Igazából nem tudom.
Hány epizódja készült el a Áder János podcastjának? Nagyjából 10 vagy 200?
Passz, én beírtam a Google podcast keresőjébe, hogy Áder János kiadta egy kék bolygó. A két utolsó részét néztem, az utolsó előttiben hosszú Katinkával beszélgetett, utólagos engedelmet, erre
környezet...
nem kattintottam, hiszen a tökömet...
A híres
De lehet, hát bulvárosodik az Áder is, nem? Hogyha már ilyen hosszú Katinkákra. Azt hittem, hogy a címből is, hogy kék bolygó, vagy mi a jó?
Környezetvédelmi podcastja
igen,
van Áder János.
Igen, tehát hogy ilyen témákban nyilvánul meg.
Ilyen témákban nyilvánul meg.
És meg lehet nézni ennek a hallgatottságát valahol? Csak már amikor én rátekintettem legutóbb a leghallgatottabb magyar podcastok százas listájára, igen. Akkor nem volt rajta az Áder Jánosnak ez a műsora, ami engem egy picit azért meglepett.
Kizárt.
Tehát lehet, hogy rossz a mérés, vagy valami, tehát próbáljunk meg ennek utána nézni, hogy...
Nyilván pénz mos oda, hiszen rengeteg, nagyon sok 10 milliót kapott ő az alapítvány erre a kékbolygó alapítványra, és veszteséges az alapítvány, tehát nyilvánvaló.
Hát, figyelj.
Ami nem lepne meg szerintem senkit, azt kell, hogy mondjam, érdekes, hogy... Tehát Áder János podcastja úgy néz ki, hogy van egy stúdió, tehát profi körülmények között... Vendégekkel beszélget Áder János.
Tehát van videó felvétel is róla, vagy csak
hallgatni? Azt nem tudom, én csak hallgatni szoktam ezeket. Uh-huh. És hogy érdekes, hogy Áder János egyébként, nem mondom, hogy sokkal jobb podcaster, vagy broadcaster,
mint
elnök, hanem biztos, hogy sokkal kevésbé szar. Tehát eleve jól artikulál, egészen
na,
biztos...
Na, pedig ő nem volt olyan nagyon szépen beszélő.
Egészen biztos vagyok tanította. Benne, hogy ugyanannál a fideszes logopédusnál tanulta a hangsúlyozzunk külön-külön minden szót, beszédstílust, mint mindenki más.
És bocsa, a podcastjában is van mellette egy ilyen nő, aki a...
Süket néma mutogatás?
Igen,
nem hallottam, hogy van-e mellette nő.
Ja, jó,
nem
jó.
Volt ez a... Dejsz Fanni.
Kérdeztem.
Lehet, hogy van. Mm. Na, lehet, hogy nincs. Nem tudom. Mindenképpen a javára írom Áder Jánosnak, és itt látszik tényleg az állampárt krónikus káder hiánya, hogy nincsenek beszédhibái.
És ez hogy kapcsolódik az állampárt káder?
Hogy Bayer Zsoltinak egyszerre három van, Sejpít, Pösze és Racsol, és ő a tévésztár, érted?
Ja, értem.
Hogy a kisknézi, az asszonyverő, öregem, amellett, hogy sík hülye a focihoz, amellett Pösze, és egy enyhén sejpít, és ezekhez képest felüdülés egy Ádert hallgatni.
Na de melyik epizódot hallgattad meg?
A legutóbbit, amiben két csaj volt a vendég, akik egy startupot csinálnak, ami a műanyag feldolgozással foglalkozik. Feltaláltak valami mikroorganizmus bont le.
Magyarok.
Igen, természetesen magyarok.
A mikroorganizmusok.
Igen, a mikroorganizmusok is magyarok. És hát, hogy ez mennyire csodálatos, hogy és közben talán még oxigén is termelődik, miközben ez lebontódik. És hát tudod, hogy lehet, hogy azért nincs benne az első százban ez a műsor, mert közben fölkúrja magát a hallgató, akinek eszébe jutnak, ugye, hogy amikor Áder János, hogy akkor podcastolt volna meg elnök úr, amikor Magyarország megfúrta az EU klíma valami csodáját, vagy amikor lett volna ez a törvény, hogy ez a nejlonzacskó betiltás, amit megfúrt a Soltvadkerti fideszes műanyaglobbi, és a többi. Akkor podcastolt volna, amikor volt egy ilyen, hogy megváltoztattak valami törvényt, hogy a kutakból lehet öntözővizet kiszedni, ami meglehető súlyosan környezetszennyező, és a többi. Szóval, hogy... Van egy ilyen hátulütője szerintem ennek a műsornak.
Ha a valaha volt legjobb podcast, amit hallottál, az egy százas skálán 100 pontot kap, akkor Áder Jánost hova rakod?
Áder Jánost? 30. Tehát nem nagyon szar, nem bántóan rossz. Tehát profi...
minket hova raksz?
Minket? Hát nem is tudom.
40?
Nem. Valahova 60-65.
Jó. Hát, tehát kétszer olyan jók vagyunk, mint ő.
Hát... Mindenképpen minimum. Tehát mi kevesebbet ártottunk a környezetnek, mint ő. Már amennyiben ugye nem jogi kategória, ugye a katolikus értelemben vett halálos bűnök közül a jóra való restség, amiben ő ugye halmozottan.
Szerinted, vétkes. Ha én lennék Magyarország elnöke, mennyivel csinálnám jobban, mint az Áder?
ha te lennél Magyarország elnöke? Hát biztos, hogy sokkal szórakoztatóbb lennél, mert egy troll elnök, tehát, az nem, mindig vagyok, szórakoztató az... Donald Trump óta
nem, is arra vagyok, arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted podcasterként tudom jobban túl teljesíteni Áder János teljesítményét, vagy elnökként még jobban meg tudnám alázni?
Mindkettőben szerintem sokkal jobb lennél.
Kösz. Jó.
Ezt akartad hallani?
Hangeffekt.
Vagy azt szeretted volna? Ó, bocsánat, ezt elrontottam. Ezt is. Ez jó? Ez így jó lesz?
Jó.
Te azt se zárjuk ki, hogy esetleg Áder János Bedeként jobb lenne.
Egyébként próbáljuk ki. Hát beülhet a 444-be, részt vehet ezeken a reggeli értekezleteken, néha leadhat valami cikket, összerak egy-egy hírlevelet.
Nem volt... Nem volt, mondom, nem volt bántóan rossz, és hogyha valaki
unalmas esetleg... volt, nem? Tehát gondolom, mint amilyen Áder János.
Nem volt annyira unalmas.
Akkor mi a baj? Akkor miért csak 30?
Ilyen alapza, ilyen lift zene szintű podcast volt, hogy a Kossuth Rádión bármikor elmenne bárminek. Hmm. Olyan volt. Tehát nem volt makogás, nem volt nyökögés. Tehát egy olyan kellemes beszélgetés volt. Hát eleve bemész azért egy Áderhez azért. Micsoda megtiszteltetés, hogy az elnök úr... kérdez, valamennyire értett hozzá, tehát látszott, hogy járt iskolába, és a reál tárgyakkal kevésbé állt hadilábon, mint például én.
De milyen vicces egyébként, nem? Hogy egyébként szerintem az, én azt abszolút nem kifogással, nem sajtószabadság, vagy akármi szempontjából, hogy Áder János tényleg a közmédiába vezesse ezt a műsorát, nem? Tehát mi lenne ezzel a baj? Miért ne?
Emelne a közmédián egyébként
hát vele. Meg egyébként is, tehát mi a gond azzal, hogy végül is egy államelnök a maga szerény eszközeivel a környezetvédelem ügyét népszerűsíti? Ez semmi gond nincsen, nem? Miért ne legyen ezek a beszélgetések leadva a Kossuth Rádióban, vagy az akárhol, de nem lehet, mert hát nem fér be, mert a fontosabb műsorok kerülnek.
Hát meg azért hangvételében is szerintem azért ez a...
De miért beférne a Spötle meg a Nógrádi közé, és akkor lenne egy ilyen...
Nem, egy nagyon kultúrált ilyen, hogy elcicereg a háttérben Áder János.
De nem lehet berakni közmédiában, mert túl kultúrált.
Ami nekem meglepő volt még a héten, és az UP meg is írta, hogy milyen csodálatos folyamat volt ez, hogy Lovász László megkapta a matematikai Nobel-díjat, amit nem tudom milyen díjnak hívnak.
Ábel.
Én mindig nagyon szar voltam matekból, és nem is fognám a tanáraimra, valószínű magamtól voltam ennyire szar matekból. Viszont amikor ugye Lovász László híres lett az akadémia kicsinálása alatt, én végig minden megszólalását látva arra gondoltam volna, hogy ez az ember egy nagyon kókler tudós, mert egy igazi, zseniális matematikustól azt vártam volna, hogy teljesen kommunikációképtelen, és annyira jól nyilatkozott mindig, és annyira olyan érthetően magyarázott el mindent mindig, nem ment bele ebbe az anyázásba, amibe a Palkovics próbálta elvinni, és hogy ezzel együtt engem meglepett, az UPA azt állítja, hogy ő tényleg egy zseniális, világszínvonalú, Nobel-díj szintű matematikus.
Hát hiszen megkapta ezt a díjat is, bocs, arról, hogy tud nyilatkozni, én családilag egy picit érintett vagyok matematikusilag, bár ebből én nem sokat örököltem, és én úgy tudom, hogy magyar matematikus körökbe, vagy legalábbis a lovászék generációjában az volt többek között az egyik mondás, hogy hát igen, azért a matematikusok mindegy kicsit flugosak, kivéve a lovász, aki amellett, hogy egy világszínvonalú matematikus normálisan tud beszélni. Tehát az nem véletlen, hogy ő lett az MTA elnök, és nem mondjuk a Szemerédi, aki Andrei valamivel ügyetlenebbül szerepel.
Hát ezt várom egy szituáció. Matematikustól, hogy legyen komplet őrült.
Igen, de a lovász az...
Döntse fel véletlenül a mikrofon, boruljon rá a víz, akkor hajoljon le valamiért, akkor essen le a szemüvege, és ezek a dolgok, és hogy eleve ne beszéljen érthetően.
Hát, tessék, még ilyen van.
Hát ilyen Pierre Richard filmekben gondolkozol.
Hát meg agymenőkben. A Bede azt se látta fogadni, mert... Nem, azt, hogy van. Tudod az agymenőket?
Mi az angol címe? Lehet, hogy láttam.
Big Bang Theory.
Ja, az a sorozat?
Igen.
Láttam már belőle.
Na, tudom, ugye? Hogy azt várnád, hogy egy Sheldon Cooper legyen? Vagy legalább egy Rajach Kutrapali? Vagy egy... Milyen Volovic? A Volovic? De ő csak mérnök, ugye benne nem van. Na és... Milyen matematikai vonatkozásod van? Már úgy értem, a családban van matematikus?
Hát a nagybátyám, ő is, azt hiszem most már is akadémikus.
Wow. Talán. És hányosra érettségiztél matekból?
Hát így átmentem.
Nem korrepetált?
Nem el hozzá? Ő már korábban kiment Amerikába, mint azt hiszem a lovász csak a rendszerváltás után ment ki, most, hogy jól mondom? Szerintem ő csak egy kicsivel a rendszerváltás után ment ki, a nagybátyám meg már kicsivel előtte.
És hogy tudja ezt tolni így a lovász, hogy igazából hogy mondom, én szentül meg voltam róla győződve, hogy nem lehet zseni, hiszen ilyen normálisan beszél.
Bocsánat, csak annyit szeretnék közbevetni, mivel a családom is hallgatja ezt a podcastot, hogy a nagybátyám sem flúgos, tehát ő is...
Ő sem flúgos? Nem. Tehát ő is le tudná ezt hozni? Hogy ilyen idegesítő emberek ütik, vágják, és közben...
Nem tudom, hogy ezt le tudná hozni, szerencsére a nagybátyám nem jött haza Amerikából a magyar tudományvilágába. Néha szabbatikalon itthon szokott lenni. Tudod, van ez a szabbatikal 7 évente, amit nem kapnak tudom. Az amerikai egyetemeken a tanárok, hogy akkor tudod, azért szabbatikal, mert 7. évente 1 évig azt csinálsz, amit akarsz, kvázi, és akkor néha valamikor itthon van. Valamikor...
De akkor Ozzy Osbourne ez nem már semmilyen összefüggés.
Nem. Hát ugye annyiban igen, hogy ők is a híres metal együttes, a Black Sabbath is a nevét erről a... Ószövetségi eredetű a teremtés 6.-7. napjával kapcsolatos kifejezésről kapta a nevét.
Amikor megpihennek a kutatók is.
De egyébként ez a fajta, hogy mondjam, sztereotipikus, szórakozott professzor figura, ez egyébként megvan a magyar tudományban is, meg is volt mindig. Én emlékszem, hogy ugye minden idők talán legnagyobb magyar matematikus, vagy egyik legnagyobb magyar matematikus az Erdős Pali bácsi. Én találkoztam vele kétszer teljesen véletlenül, illetve tartott előadást is. Ő például ilyen figura volt, aki nem érdekelt semmi más a számokon kívül, de hát róla könnyűek
hát az amfetamin származékok egész... érdekelték még őt elég. Ugye ő volt, nem volt speed függő mellé még valami? Az
nem, nem speed függő volt, de valóban amfetamint szedett, de orvosi rendelvényre szedett, tehát neki kellett. Neki, nem, tehát ő nem...
Steve Jones-nak pedig Malcolm McLaren írta fel.
Nem csúszott át rekreációs felhasználásban néha? Az öreg...
Hanem őt neki ezt valamilyen betegségére, vagy valamilyen fölírták, és egész sokáig, tehát nyom meg 80 éves koráig is, igen, szedett valamilyen amfetamin származékot, de emiatt, de jellemző, hogy emiatt ismeri mindenki. És nem azért, mert nem, egyébként nem tudom én hány, több mint 200 ilyen korszakalkotó tudományos dolgozata van.
És Lovász László most mit csinál? Vissza fog menni Amerikába, vagy mi lesz? Mi lesz?
Nem, Lovász László a Rényiben van, tehát a Rényi Kutatóintézetben van egy kutatócsoportja, illetve a Barabási Albert Lászlóval közösen és a CEU-val közösen csinálnak egy nagy hálózatkutatási projektet, amire elnyertek egy iszonyú nagy pénzt mindenféle pályázatokon. Tehát azért az ő nevére, meg az ő... hogy mondjam, pályázó képességére ebbe a tudományos világban van kereslet a világban bárhol. Tehát, hogy ő egy...
Akkor végül is a Tudományos Akadémia kutató hálózatának beszántása egy óriási win-win, mert Viktor is jól érzi magát, Lovász László nagyszerű dolgokat kutat.
Persze, ezzel mindenki csak jól járt. Nagyon jól látod. Főleg a Péter cikke vagy hírlevele is erről szólt, hogy ez...
Ugye, hogy... Igen, és mi lesz az, amit ott rebesgettél, hogy kivel beszélgettél, és miért stay tuned?
Ja, mert csináltam egy interjút a Gerőcs Lászlóval, aki a Trefortnak volt a... Talán a Bede Trefortos volt, nem?
Igen, de ő nem tanított, és nem, csak egyedig voltam Trefort. Hát meg ő ilyen média matek tanár.
Nagyon híres matematika tanár volt, és hát eszembe jutott, hogy a középiskolai matematika oktatásban. Tehát a középiskolai matematika oktatásban Magyarország tényleg világbajnok volt valaha. Tehát, hogy erről adatok vannak. Nem véletlen az, hogy még ma is, hogyha végignézel a világ legmenőbb egyetemeinek számítástudományi vagy matematikai tanszékein, ott fogsz találni magyar nevet. Majdnem mindenhol. Majdnem mindenhol. Iszonyatos mennyiségben termeltünk világszínvonalú matematikusokat, és ez főleg azért a középiskolai oktatáson
múlott. Végre egy jó telefon belecsörgés az adásban, igen.
Főleg a középiskolai oktatáson múlott, és hát van az a nagyon szomorú jelenség mellette, és erre is ugye nemrég volt egy cikkünk, itt a Kubitban jelent meg a Györfi Dóra tollából, akire a múltkor hivatkoztam, mint magasugróra, de ő ugye közgazdász kutató, és ugye egy nagyon jó cikket publikált arról, hogy a PISA felmérésekben a matematika oktatásnak a színvonala, a színvonalnak az alakulása és az ország jövedelem termelő képessége között milyen összefüggés van, elképesztő. És hogy Magyarországon hogyan esik vissza ez a fajta a matematikai és a természettudományos műveltség az elmúlt 10-20 évben. Nem, ezt nem lehet az Orbánék nyakába varni, ugye nem is tenném, mert már előbb elkezdődött ez a folyamat, de az kétségtelen, hogy ez nem hogy javulna, de egyre durvább az elmúlt 10 évben vagy 15-ben.
De ez párhuzamosan pukkant le a magyar focival például, aminek ugye az aranycsapat gyökeré a 30-as évek, csak a nagyon hülyék gondolják, hogy Rákosinak bármi érdeme volt az aranycsapatban.
Nem, azért a szétverésében elég sok érdeme
volt. A magyar futball egy sokkal rövidebb periódusban volt, és valóban
tehát, ott, a magyar is a matematika tanít...
ott is a monarchia és a német hagyományok voltak. A matematika oktatás is úgy jött, hogy a 19. század végén, amikor a monarchia, ugye a kiegyezés után a monarchia megszervezte ezt a német típusú oktatási rendszert, akkor kezdett el a magyar matematika, nem függetlenül attól egyébként, hogy a zsidó polgárság kialakult, zsidó kispolgárság, és ez az értelmiségi réteg, főleg ugye rengeteg zsidó származású matematikus és tudós van ezek között, hogy ez így berobbant a magyar szellemi életbe, és onnantól kezdve viszont ez a 19. század végétől, ez a hullám, ez kitartott, mondom, egészen a közelmúltig. Tehát a magyar futball azért nem egy ekkora sikersorozat.
Tehát ott is az ott, hogy volt egyrészt egy holokauszt, és utána volt még egy osztályidegenség, tehát egy ilyen duplán,
igen,
hogy még
de
a maradékot...
mégis volt az 50-es években is. Ugye részben az, hogy a matematikusokat például egy kicsit, matematikusok egy kicsit kimaradtak ebből az országspecifikus őrületekből. Ez egy annyira nemzetközi foglalkozás volt már mindig. Tehát, hogy ők ugye a nácizmust is egy csomó matematikus és tudós azért tudta megúszni, most túl az, hogy Fehér Lipótot tényleg majdnem belelőtték a Dunába, de végül megmentette egy tanítványa, de tényleg a Dunapartról hozták vissza. De több például az igazán nagy matematikusok már akkor is külföldön voltak, és időben begyűjtötték őket, ugye például Szilárd Leó már Angliából azt szervezte, hogy a zsidó származású tudósokat kimentsék itt a környékről. Tehát, hogy azért erre voltak már a 30-as évek utántól, amikor látszott, hogy már itt, vagy néhány észrevették, hogy baj lesz erre törekvések. Tehát az ilyen színvonalú tudósokat azért sikerrel mentették ki ezekből a helyzetekből, és az 50-es évekre is ez jellemző, hogy azért el tudtak menni külföldre, akkor is nem bántott. Erdős Pali bácsit sem bántották itt különösebben, annak ellenére, hogy nagyon szemben állt ő így a Rákosi féle dolgokkal, vagy legalábbis bár a számokon kívül nem nagyon érdekelték ilyen politikai dolgok, de azért nem volt nagy barátja ennek a rendszernek.
Ez tök érdekes, hogy előhoztátok a focit, mert én is elő akartam hozni a focit, már a villamoson idefelé azon gondolkoztam, hogy előhozom a focit. A
matekhoz,
a matekhoz és a Magyarország elmúlásához kapcsolódva, inkább kizvételesen nem a... A héten hallgattam egy podcastot, ami a Blizzard
megvan?
A Blizzard című rendkívül színvonalas futball magazin.
Jonathan Wilson, aki nem értem, hogy a Viktor hogy nem adott még neki tiszti keresztet, mikor egy külföldi létező ember, aki bele van buzulva az aranycsapatba és általában a magyar fociba.
Szóval, hogy ennek a Blizzard nevű
ezúton hívjuk
első rangú futball magazinnak, fanzinnak van egy podcast sorozata, aminek benne van egy Greatest Games, legnagyobb meccsek epizód sorozata, és ebben az 1954-es svájci VB Magyarország-Uruguay VB elődöntőjéről volt szó. Ketten beszéltek erről, az egyik az általad említett Jonathan Wilson, aki talán a legjobb sport, foci újságíró.
A világ legjobb magyar foci szakértője.
Igen, tehát azt akartam mondani, hogy azon lehet vitatkozni, hogy ő a világ legjobb foci szakújságírója-e. Szerintem egyébként igen. Azon nem lehet vitatkozni, hogy a magyar focihoz valószínűleg ő ért a legjobban.
Igen.
És ide a magyar újságírókat, meg ugye általában nagyjából mindenkit Magyarországon.
Szőlősi azért, az is azért lerakott
igen.
Már dolgokat.
Van neki könyve is a magyar fociról, specifikusan a magyar foci korai időszakával, tehát ugye a nagy korszakkal, a háború előttől az aranycsapat
szétesésig. Nem tudom, ez a long ago heard, vagy milyen
the
names,
name, az, the names heard
milyen,
long ago.
Milyen címen jött ki magyarul, már majd a leírásba.
Fogalmam sincs. Na és Jonathan Wilson beszélget egy másik arccal, aki meg az uruguayi futballnak nagy tudora.
És az hova valósi a másik arc? Az a vicces azért.
Ausztrál. Azt
hogy egy ausztrál uruguayi foci buzival beszélget az angol-magyar foci buzi.
Végig fogom mondani, és Ugye ez a meccs az azért volt jelentős, mert ebben az elődöntőben, ahol az a két csapat összecsapott, akkor a magyar válogatott az 1950 óta veretlen volt, az uruguayiak pedig soha nem vesztettek meccset VB-n, mert a 30-ast megnyerték, a 34-es és a 38-asra nem voltak hajlandók eljönni, mert meg voltak sértve, az 50-est megint megnyerték, és ugye 54-ben is megnyerték valamennyi meccsüket, és találkoztak az elődöntőben, ahova a magyar csapat a brazilok legyőzésével érkezett, miután a Berni csata néven ismert erőszakkal mind a pályán belül, mind a pályán kívül tarkított mérkőzésen 4-2-re megverték a brazilokat. És ezek után jött az uruguayi elődöntő, ami tulajdonképpen az utolsó nagy győzelem az aranycsapatnak, hiszen ugye a döntőben, mint ahogy azt ennek a podcastnak a hallgatói is tudják, nem nyertünk, hanem a németek 2-0-ról 3-2-ről.
Jó, de úgy könnyű volt, hogy könnyű volt.
Igen, egyébként kapcsolódik ugye Erdős Pali bácsihoz, hogy állítólag a német válogatott is Hitler Speed hatása alatt futballozott, úgyhogy ilyen szempontból is kapcsolódik, és hát ugye ebben a podcastban is hosszasan volt arról szó, Jonathan Wilson értő tolmácsolásában, hogy hát, hogy ez a csodálatos dolog, ami a magyar foci volt a háború előttől az 56-os forradalomig, amikor a Honvéd úgy, ahogy volt, disszidált, meg még néhányan mások is, ez mennyire ugyanabból a polgári, valóban meglehetősen zsidós közegből táplálkozott, nem azért, mert a zsidók abból olyan tehetségesek lettek volna
hát focihoz, hanem
mert a budapesti polgárság jelentős része zsidó származású volt, igen. Úgyhogy ezért ők voltak ez a kozmopolita szellemi elit, amelyik ki a matematikában, ki a fociban találta meg a számításait.
Végülis ezek a minarikede jellegű?
A minarikedéről tudom, hogy annak a filmnek a főszereplője, amit szintén nem láttam, de erre nem tudok mit mondani.
Jó, csak hát az is ilyesmiről
és
szól.
És azért a magyar matematika elmúlása, ami kicsit tovább tudott világszínvonalon maradni, mint a magyar foci, ezek meglehetősen párhuzamos dolgok. És nyilván, ahogy a Péter felsorolta a nagy matematikusokat a cikkében is, meg most is, ezt ugyanúgy meg lehet, nem tudom, a Sebes Gusztáv, meg a Gutmann Béla, meg a Bukovi Márton, meg ezek, akik a nagy agyai voltak ennek, és ugyanúgy, mint ahogy a Bukovi volt helyette, ugyanúgy, ahogy a magyar matematikusok szétrajzva a világba megtermékenyítették a világ matematikus koponyáit, ugyanúgy ezek a kiváló magyar futballszakemberek Ausztráliától Dél-Amerikán át Észak-Amerikáig, meg Olaszország, igen, ugyanígy nagyon érdekesen hasonló pályát futottak be, és azt akartam még ezzel kapcsolatban mondani, lezárásként, hogy ez egy tök érdekes dolog, hogy van, aki azért ment el, nem, még ne nyomd meg a gombot, mert ezt a gondolatot be fogom fejezni.
Tudom, hát csak jelzem, hogy az, várom a befejezést.
Hogy a lovász sztoria az azért tragikus, mert ő hazajött, és aztán tehát gyakorlatilag őt tönkretették, és ezért most megint más csinál, mint ahogy a zsidó származású focistáknak és matematikusokat el kellett menekülnie a háború előtt, aztán van, akit meg a kommunisták üztek el, de ugyanakkor az a folyamat, hogy valaki elmegy a Harvardra matematikát oktatni, vagy a Torinót edzeni, az szerintem ez van. Szóval az nem egy szomorú dolog, ez így zajlik a perifériáról, elmennek az emberek.